Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A gazdasági versenyhivatal egy hete hozta működésbe az árfigyelő oldalt. Miben tud ez a rendszer segítséget nyújtani a fogyasztóknak?
Július 1-e óta működik az árfigyelő, amelyet a gazdasági versenyhivatal üzemeltet. Az árfigyelő.gvh.hu címen érhető el a honlap, amely biztosítja az egyes élelmiszertermékek árának az összehasonlíthatóságát. Jelenleg 6 nagy kereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termék kategóriában kereshetnek a vásárlók, és hogyha fölmennek a honlapra, akkor megtekinthetik, hogy az egyes élelmiszerek melyik élelmiszerlánc, melyik boltjában pontosan mennyibe kerülnek. Azáltal, hogy a fogyasztók megnézhetik az élelmiszerek egyes termékek árait, ezáltal pénzt és időt spórolnak meg, illetve sokkal tudatosabb vásárlókká válhatnak, hiszen a vásárlás előtt pontosan fel tudják térképezni, hogy melyik boltba érdemes menniük, hogy beszerezzék azokat az élelmiszereket, amelyekre szükségük van. Emellett azt is látjuk, hogy a kereskedők is reagálnak egymásra, már az első hét tapasztalata is azt mutatják, hogy az árfigyelő fokozta a kereskedők közötti versenyt, akár napi szinten is változnak az egyes termékek árai, a kereskedők különböző akciókkal próbálják magukhoz csalogatni a fogyasztókat, és mivel az árfigyelő nagyon pontosan napi szinten megmutatja az egyes termékek árait, ezért ez jelentősen indukálja a piaci versenyt a kereskedők között, tehát ezáltal az árfigyelő nem csak a fogyasztók számára biztosítja az egyes élelmiszertermékek árának az összehasonlíthatóságát, átláthatóságát, hanem jelentősen hoz elő a piaci verseny fokozásához, az árak csökkenéséhez, ezáltal pedig az infláció letöréséhez.
Mik a visszajelzések az árfigyelővel kapcsolatban mind fogyasztói részről, mind pedig a boltok oldaláról?
Az első hét tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar fogyasztók, a vásárlók használják az árfigyelőt, szeretik az árfigyelőt. Az első héten az egyedi felhasználók száma megközelítette a 400 ezeret, és ezek a felhasználók, mint egy 25 millió összes letöltést, keresést, interakciót hajtottak végre az oldalon. Tehát az látszik, hogy a fogyasztók használják az árfigyelőt, és napi szinten figyelik az árakat. Azt látjuk, hogy a kereskedők is reagálnak egymásra, és felismerték az árfigyelőben rejlő lehetőségeket. Korábban jellemző volt, hogy a kereskedők alapvetően heti árazást alkalmaztak, tehát általában csütörtöktől csütörtökig határozták meg az egyes termékek árait. Mivel az árfigyelő napi szinten megmutatja az aktuális árakat, és a kereskedők versenyeznek egymással abban, hogy az egyes termék kategóriákban a legolcsóbb pozícióba kerüljön az általuk forgalmazott termék, ezért akár napi szinten is változtatják az árakat. Az első héten előfordultak ilyen árcsökkentések, akár a tojás, akár a sertéshús, akár a kenyér esetében. Tehát látszik az, hogy a fogyasztók használják az árfigyelőt, a magyar emberek kiemelkedő mértékben érdeklődnek az árfigyelő iránt, van igény erre a szolgáltatásra, és a kereskedők is egyre inkább felismerik az árfigyelőben rejlő lehetőségeket.
Akkor elég nagy népszerűségnek örvend az oldal, azt lehet mondani. Milyen fejlesztésekre van még szükség ezen a rendszeren belül?
Az árfigyelő oldalt a gazdasági versenyhivatal és az a munkacsoport, amely együttműködött és amelynek tagja több kormányzati szereplő, gazdaságfejlesztési minisztérium, az agrárminisztérium, az igazságügyi minisztérium, illetve maguk a kereskedők is nagyon szorosan együttműködtek velünk az oldal létrehozásában. Ugye két hónap állt rendelkezésre gyakorlatilag, hogy ez az oldal elinduljon. Ez egy extrém rövid időnek számít egy ilyen informatikai fejlesztés esetében, de az volt a cél, hogy az árfigyelő mielőbb el tudjon indulni, mielőbb a magyar fogyasztók, a magyar vásárlók szolgálatába tudjon állni, és hozzá tudjon járulni az árak csökkenéséhez, az infláció letöréséhez. De természetesen a versenyhivatal és az a munkacsoport, amelyik együttműködik az árfigyelő fejlesztésében, nem dőlt hátra. További fejlesztésekben gondolkozunk, több irány is körvonalazódik, és nagyon fontos, hogy ehhez felhasználjuk azt a több száz fogyasztói visszajelzést, észrevételt, amelyet kaptunk az árfigyelő elindulása óta. Nagyon fontos, hogy beépítjük a fogyasztók igényeit, észrevételeit a fejlesztésekbe. Elsőként talán egy bevásárló lista lesz majd elérhető, tehát a fogyasztók mindenki magának egy listába rendezheti majd azokat az élelmiszereket, amelyeket kifejezetten preferál, amelyeket meg szeretne vásárolni, és az árfigyelő pedig kiszámolja számára, hogy ezt a csomagot, akár 10-15 féle élelmiszert hol tudja a legolcsóbban megkapni, melyik bolt kínálja ebben a bevásárló lista tekintetében a legalacsonyabb árat. De azt is látjuk, hogy a fogyasztók többsége okostelefonról használja a rendszer, magyart, ezért nagyon törekszünk az okostelefonon való megjelenítés fejlesztésére, ez irányba is elindulnak fejlesztési folyamatok, illetve az árfigyelő térképes funkcióját is szeretnénk fejleszteni, hogy ez még pontosabb információkat adjon a vásárlók számára. Ma is ugye az 1200 bolt, amivel be van kapcsolva az árfigyelőbe, az megtekinthető egy térképes alkalmazáson, de cél az, hogyha valaki összeállítja a személyes bevásárló listáját, utána rákattint a térképre, akkor a térkép segítségével egy útvonal tervező el is navigálja konkrétan ahhoz a bolthoz, ahol az ő bevásárló listáját meg tudja vásárolni.
Mikorra várhatóak a további fejlesztések? Mikortól lesznek elérhetők ezek a fogyasztók számára?
A munkacsoport ezen a héten is ülésezik, megbeszéljük, összegezzük az eddigi tapasztalatokat, amelyek azt mutatják, hogy a magyar emberek kiemelkedő mértékben érdeklődnek az árfigyelő iránt, valamint az árfigyelő érdemben hozzájárul az árak csökkentéséhez, az infláció mérsékléséhez, és a munkacsoport együttműködve kormányzati szereplőkkel, szaktárcákkal, illetve a fejlesztő céggel határozza meg majd a fejlesztésnek az irányait. Mi arra törekszünk, hogy minél inkább mielőbb kijöjjenek az egyes fejlesztések, és minél előbb a fogyasztók szolgálatába tudjuk állítani őket. A fejlesztők gőzerével dolgoznak azon, hogy tovább fejlesztjük az árfigyelőt, hiszen azt gondoljuk, hogy az árfigyelő akkor tudja igazán beváltani a hozzáfűzött reményeket és fenntartani ezt a nagy érdeklődést, amit kiváltott az elmúlt héten, hogyha újabb és újabb fejlesztésekkel jövünk ki, és mindinkább felhasználóbaráttá, a fogyasztók számára használhatóvá és szerethetővé tesszük az árfigyelőt.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Gyógyszerhamisítás elleni megállapodást írt alá sok szervezet, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Rendőr Főkapitányság, és ez egy csomó gyógyszer szervezet, gyógyszerész szervezet, gyógyszergyártók szövetsége, nem sorolnám fel az összeset. Tulajdonképpen mire jó egy ilyen megállapodás? Egyrészt mit céloz pontosan, másrészt milyen tevékenységeket fog össze?
Ez tulajdonképpen egy 2015-ben kötött megállapodásnak a közös leporolása volt, úgyhogy vissza tudtunk gondolni arra, hogy mi az, amit hozott ez a megállapodás ez alatt a 8 év alatt. Nagyon sok hozadéka van. Az egyik hozadéka az, hogy beszélünk erről a témáról, mint ahogy most is beszélünk erről a témáról, mert a gyógyszerhamisítás mint jelenség létezik, és mindig futunk a hamisítók után, tehát a legfontosabb a megelőzés, ezt pedig akkor tudjuk megtenni, hogyha beszélünk erről és ennek a nehézségeiről.
És mekkora problémát jelent maga a gyógyszerhamisítás, vagy mondjuk jelent 8 évvel ezelőtt, és ahhoz képest most hogy változott?
Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint minden tizedik eladott gyógyszer az hamisított gyógyszer a világban. Hogyha a magyar viszonylatokat nézzük, akkor gyógyszerhamisítás tényállás miatt évente 70-80 büntető ügy indul, úgyhogy egy létező jelenségről beszélünk.
Elsősorban milyen készítményeket hamisítanak? Vagy itt nem lehet azt mondani, hogy vannak sztár termékek, amelyeket hamisítanak, hanem gyakorlatilag mindenre van hamisítvány.
Régen azt láttuk, hogy leginkább az életmódszerek vannak hamisítottan a piacon, tehát a potenciál növelő készítmények, vagy a fogyasztószerek, vagy a pszichotrop készítmények, de én most jelenleg, ha odaülök a gépemhez, akkor szinte minden készítményt meg tudok venni az interneten hamisított formában, tehát minden elérhető hamisan már sajnos.
Gondolom azt is vizsgálták, vagy vizsgálják, hogy mi az oka annak, hogy az emberek hamis gyógyszert vásárolnak, hiszen Magyarországon, ahol mondjuk a legtöbb készítmény támogatott valamilyen szinten, hát ez még drágább is lehet.
Covid idején láttuk azt, hogy mennyire érvényesülnek a kereslet-kínálatnak a törvényei. Tehát amint fölröppent valamilyen hatóanyagról vagy készítményről, hogy ez jó a Covid-nak a megelőzésére vagy a kezelésére, azt azonnal elkezdtük vásárolni illegális csatornákon keresztül a neten például. És most, hogy európai szinten és világszinten is elkezdünk belefutni a gyógyszerhiánynak a jelenségébe, ez még inkább fókuszba fog kerülni, tehát még inkább az emberek abba az irányba fognak mozdulni, hogy amit pillanatnyilag nem érnek el a patikában, azt a neten megkeresik és megrendelik, független attól, hogy nem számolnak annak a következményével.
Kik a legveszélyeztetettebb vásárlói kör?
Van egy fiatal generáció, ami megszokta, hogy mindent a neten csinál, a neten kommunikál, a neten vásárol, úgyhogy neki teljesen természetes, hogy a neten szeretnének gyógyszerhez is jutni. Bele se gondolnak, hogy ennek mi a következménye egyébként, vagy mi a szabályozás ennek a területnek, és milyen készítményekhez juthatnak hozzá tényleg legálisan a neten például.
Honnan jönnek ezek a készítmények? Tehát azért gyógyszert vagy gyógyszernek látszó tárgyat előállítani, ahhoz kell valamiest vegyészet, nem csak tudás, hanem effektív gyártási kapacitás is. Vagy pedig ezek a hamisítványok sokszor olyan szinten rossz minőségűek, hogy gyakorlatilag nem kell hozzá semmi komoly infrastruktúra?
Az a rossz hírem, hogy Magyarországon több hamis gyárat talált már a rendőrség. Szinte minden évben előkerül egy-egy ilyen hamis gyártóhely. Parádésan jó vegyészeket képezünk Magyarországon, és ezek a vegyészek nagyon jó minőségben állítják elő ezeket a hamisított készítményeket. Korábban azt láttuk, hogy megvették a hatóanyagot, nyilvánvaló porformájában, és azt tablettázták, és aztán tették be dobozba, és abból lett a hamisított készítmény. De nemrég talált a rendőrség egy olyan labort, ahol Pest megyében, egy családi házban, rezsón készítettek gyógyszerhatóanyagot, és nagyon jó minőségben. Tehát nem tudom azt mondani, szeretném, de nem tudom azt mondani, hogy ezek csak Indiából és Kínából jönnek. Magyarországon is találtunk ilyen laborokat sajnos.
Hát ha lehet mondani, öröm az ürömben, hogy legalább jó minőségű, tehát mondjuk nem káros.
Ez kommunikációs szempontból nagyon nehéz, hiszen ezek jó minőségű készítmények, amik például ezen a módon lefoglalásra kerültek, de hogy amit a beteg ilyen módon megvásárol, semmi nem garantálja ennek a minőség biztosítási vonulatát annak a készítménynek.
Ezek szerint elmondható, hogy a külföldről származó ilyen készítmények akár veszélyesek is lehetnek? Vagy igazából már mindenhol komoly iparág a hamisítás?
Hát óriási bizniszről beszélünk. Tehát nagyobb bizniszről beszélünk ma már, mint a kábítószerrel való, az illegális kábítószerrel való kereskedelem. Egyébként ez a szervezett bűnözés része lett a gyógyszerhamisítás, pont azért, mert nagyon kevés pénzből nagyon sokat lehet csinálni, hiszen hogyha szabályozott körülmények között zajlik mindez, akkor egy gyógyszerfejlesztésen nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon hosszú folyamat, és aztán a gyógyszergyártása és a legális ellátási láncban való forgalmazása is nagyon sok pénzbe kerül, és ezt mind megspórolják a hamisítók. Tehát óriási biznisz.
Tehát akkor itt a hamisításban az igazi üzlet az ott érhető tetten, hogy nem fizetik meg a K plusz F tevékenységet, meg a minőségbiztosításhoz, illetve a mindenféle biztonsági garanciák kapcsolódó évekig tartó vizsgálatokat.
Pontosan, és ez a minőségbiztosítási háttér, ami hiányzik, ezért van az, hogy amit illegális csatornákon megrendelek a neten, arra nem tudom, hogy mi is érkezik meg hozzám valójában.
Említette, hogy az összes elfogyasztott gyógyszernek nagyjából a 10%-a az ilyen hamis készítmény. Hogy lehet ez ellen hatékonyan föllépni? Mert egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült.
Ugye a legfontosabb, hogy nagyon biztonságos a legális ellátási lánc Magyarországon, tehát vényköteles gyógyszert csak patikából vegyünk. Vannak olyan webpatikák, amik szintén legálisan működnek, ezek mögött Magyarországon tényleg fizikailag is létező patikák állnak. Ezek a gyógyszertárak, több száz ilyen van már Magyarországon. Ezeknek a felületén csak recept nélkül is kiadható készítményt tudok megrendelni, egyébként legális formában. Tehát, hogyha olyan gyógyszerre van szükségem, ami recepthez kötött, mindenképpen orvoshoz kell fordulnom, és aztán gyógyszertárba kell mennem. Hogyha pedig olyan készítményt szeretnék elérni, és ragaszkodom az internetes csatornához, akkor biztonságos webpatikát kell keresnem, és onnan tudom ezeket megrendelni.
Na jó, hát ez a vásárló részéről a küzdelem, de a gyártók, illetve a hatóságok hogyan tudnak fellépni, vagy milyen terveik vannak arra, hogy hatékonyabban lehessen fellépni a gyógyszerhamisítás ellen? Itt mondta az imént, hogy amikor így ellátási ránc problémák vannak, akkor pörög föl az illegális piac. Esetleg az egy jó út lehet, hogy felpörgetik a gyártást, és tartalékokat képeznek a gyártók?
A gyártás az egy nagyon pontosan tervezett tevékenység. Inkább a megelőzés és a szankció irány az, amiben elindult, és a gyógyszerhamisítás megállapodás is ebbe az irányba mozog. Például Magyarországon büntetőjogi tényállás lett a gyógyszerhamisítás, és nagyon sok hatóság vesz részt egy ilyen folyamatban. A NAV az, aki először észleli a hamisított készítményt, lefoglalja, átadja az ügyet a rendőrségnek, a gyógyszerügyi hatóság pedig szakértőként vesz részt egy ilyen eljárásban. Ez a megállapodás azt is célozza, hogyha elindul egy ilyen ügy, évente 70-80 ilyen ügyünk van, akkor ezek gyorsan és eredményesen tudjanak lezárulni, és az ügyész és a bíró jól tudja megítélni majd később ezeket a cselekményeket. Nagyon sokat edukáljuk ezeket a szakembereket, gyógyszeripari szakemberek, hogy meglássák, hogy miről is szól a gyógyszer, és miről is szól a gyógyszerhamisítás. Tehát szakmai munkciót adunk ahhoz, hogy a büntető jogi megítélésben jobbak és eredményesebbek legyenek például.
Ha ilyen kiváló vegyészek dolgoznak a fekete piacon, valószínű, hogy nekik lenne helyük a legális piacon is, nem?
Ez így van, például az a vegyész, aki nagyon jó minőségű pszichotrop hatóanyagot gyártott rezsón egy Pest megyei házban. Ő szociális problémákkal küzdő, tehát nem mert elmenni egy interjúra például. Sokáig gyakorolt, tehát nem mert elmenni, és tervezte, hogy ezt majd megcsinálja, de arra kényszerült, hogy más módon keressen pénzt. Egy nagyon jó szakember volt, de sajnos az emberi oldala hiányzott annak, hogy ő egy legális gyógyszergyárban tudjon érvényesülni.
És most már nem is lesz neki nagyon útja erre.
És nem is lesz neki nagyon útja. 3 évig terjedő szabadságvesztést lehet kapni gyógyszerhamisításért, hogyha az ember szakemberként csinálja, akkor még többet.
Ugye most 9 szervezet írta alá ezt a megállapodást. Kívánják ezt a kört majd bővíteni, illetve van-e még olyan szereplő, aki nem vesz ebben részt?
A 8 évvel ezelőtti megállapodás az 8 szereplős volt. Most a Gyógyszernagykereskedők Szövetsége, mint az ellátási lánc fontos bázisa is csatlakozott ez a megállapodáshoz. És nagyon izgalmas dolog, hogy Európában páratlan az, hogy ilyen összefogás épül egy ilyen típusú megállapodásra, úgyhogy irigykedve figyelik ezt a tevékenységünket máshol is. A tudományos háttér és az egyetemek még hiányoznak ebből a megállapodásból, illetve a Magyar Gyógyszerészi Kamarával külön megállapodásunk van gyógyszerhamisítás tekintetében.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.